Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2026. március 28-án Hangtörténetek című műsorunk 157. epizódjában köszöntjük nem csak kedves hallgatóinkat és drága barátainkat, de a betegségéből sikeresen felépült zenészerkesztőnket, dr. Szabó Attilát is. Kedvenc zenei magazinunkban mai felhozatalunk többek között Pulenk, Rachmaninov, Brahms és Schumann szerzeményeit tartalmazza, de Scarlattival kezdtük, és Scarlattival is folytatjuk, hogy pontosan mivel és miért, arra Attila válaszol nekünk. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! Most már valamivel jobban, egy irtó gonosz vírus támadott meg, de hát szerencsére győzedelmeskedtem fölöttem. Valóban Alessandro Scarlattival kezdtünk, egy szimfonia di concerto grossót hallottunk Ámolban, Puvolával és kísérő zenekarra, az Imuzici előadásában. Alessandro Scarlattiról több ízben is beszéltünk, ugye Palermóban született, és ő lett kora legjelentősebb nápolyi zeneszerzője. Ez a zene különösen kedves számomra, ugyanis 10 éves koromban ismertem meg ebben az előadásban, és mély érzelmi szálak fűznek ehhez a hangzáshoz. Úgy igyekeztem megszerkeszteni a mai műsor első 4 zenéjét, hogy apa és fia, illetve egyféleképpen szellemi apa és szellemi fiú viszonyrendszert igyekeztem kialakítani. Ugyanis most Alessandro Scarlattit a fia fogja követni, Domenico Scarlatti, aki ugye Johann Sebastian Bachhal egy évben született, róla is már még többet beszéltünk eddig már műsorunkban, mint az apáról. Említettük, hogy egy egészen kivételes virtuózitással megvert, megáldott billentyűs volt, ugye, ami ez alatt nyilvánvalóan csembalóst kell érteni abban az időben, illetve nagy részét Portugáliában és aztán főleg Spanyolországban töltötte a királyi udvarban. És engem valahányszor Domenico Scarlatti zenét hallgatott, mindig megdöbbent az a mélység. A kivételes virtuózitás mellett, ami lépten nyomon megjelenik a zongora szonátáiban is, azért olyan mélységeket lehet felelni, mint például ebben a cis-moll szonátában is, amit most hamarosan hallani fogunk, amiket tényleg, hogy Bachnál szoktunk csak meg. Ezúttal megint egy botrányosan virtuóz francia, nagyon fiatal zongoristát fogunk hallani, Lucas de Bade, akinek a virtuózítása mellett talán még csak az életpályája különösebb, ugyanis 11 éves koratájékán kezdett el zongorázni, aztán úgy 15 éves koráig zongorázgatott, akkor aztán elkapta gyorsan a rockláz, basszusgitárra áttért, meg irodalomra, teljesen szüneteltette a zongorázást, és 20 éves korában kezdett el újból zongorázni, illetve komoly zene tanulmányokat folytatni, és hát jelenleg a világ egyik vezető zongoristája, szóval elképesztő, mit tud ez a fiatalember, érdemes figyelni erre a interpretációjára. Domenico Scarlattit halljuk. Thank you.
Domenico Scarlatti Cisz-mol szonátáját hallgattuk, és Schumannal folytatjuk.
Schumann negyedik szimfóniájával a négy közül, ami persze nem azt jelenti, hogy ez volna az utolsó kronológiai sorrendben, ugyanis ezt már az első szimfóniája után kezdte el írni. Negyedik sorszám után azért kapta, mert többször is belejavított, így aztán a végleges formáját valóban utolsó szimfóniaként nyerte el. Egy igen szép és innovatív szimfónia maga korában hát nagyon újszerűnek hatott. Jellemző az egytételessége, tehát valójában az, hogy mit a harmadik tételt, a szkercót sugározzuk, ez egy kicsit mesterséges felosztás, mert valójában egy tételen keresztül lömpölyög a zene, a szünetek helyett pedig észrevétlen átfolyások vannak egyik tételben a másikban. A Philadelphia Orchestrát Wolfgang Sanál is vezényli, 20. század egyik leghatározóbb német karmestere, legendás karmester. Nagyon sok régi felvételét ismerem, és az egyik, meg kell mondjam, kedvenc karmesterem. Hallgassuk tehát Schumann negyedik D-moll szimfóniáját, ami aztán átível szépen D-durba. Thank you.
Schumann numero 4-es szimfóniájából hallhattuk a harmadik tételt, a műtulajdonságai miatt lekeverve. A lemezjátszónkon a következő zeneszerző pedig Brahms.
Neki is a negyedik szimfóniáját halljuk, E-mollban. Ez valóban az utolsó szimfóniája, az egyik legmonumentálisabb műve Brahmsnak. Ennek az első tétele pedig kifejezetten tragikus. Az egész szimfóniát átlengi egy ilyen tragikus alaphang. Az első tételben talán ez itt jön át a legjobban, ez a nagyon komoly, tragikus felhang. A bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényli, hát Carlos Kleiberről én műsorokon keresztül tudnék mesélni. Egy egészen különleges karmester volt, talán a 20. század legkülönösebb karmestere. Sokan a karmesterek szuperlatívuszaként, non plus ultrájaként hivatkoznak rám. Ő ezzel soha nem foglalkozott, ő rendkívül precízen végezte a dolgát, és elképesztő pontosságú és ihletettségű munkákat adott ki a kezéből. Nagyon kevés felvétel maradt utána, nem szerette a stúdió munkát. Ha Carlos Kleiberre bukkanunk bárhol, akkor azt igyekezzünk meghallgatni, mert biztosan, hogy rendkívüli zeneélményben lesz részünk. Hallgassuk tehát Brahms 4. szimfóniájának első tételét. Thank you.
A műsorunkhoz képest szokatlanul, bár nem egyedülállóan hosszú darabot hallhattunk Brahmstól, a négyes szimfóniából, és két rövidebb zenedarabbal folytatjuk.
Két 20. századi zenésszel fogjuk folytatni. Rachmaninovval kezdünk. A 32-es számú opuszából való egy prelúdiumot fogunk hallani, amit én azért választottam, mert hát én neki is úgy érzem, hogy nagyon tavaszias hangulata van, hát ha műsorunkra sikerül egy kicsit erőltetnünk a tavasz igazi megjövetelét. Alexis Weissenberg kivételesen szép előadásában halljuk ezt a prelúdiumot, majd Poulenc-től, de egy kedvenc francia zeneszerzőnktől, akit mostanában elég gyakran volt alkalmunk műsorunkban hallani, tőle fogunk hallani egy rövid dalt, Et ainsi que tu es, kb. Így fordítható le magyarra, hogy így vagy te, vagy egy kicsit modorosabban imígyen vagy te, jön neki. Michel Picmal énekel Christine Lajari zongora kíséretével. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Rachmaninov és Poulenc szerzeményeivel érkeztünk el mai összeállításunk utolsó muzsikáig. Ugyanakkor szemfüles törzs hallgatóink azt is észrevehették, hogy a szokásosnál kevesebb volt a szöveges tartalom egészen idáig. Ennek pedig az az oka, hogy itt hagyunk majd kicsit több teret a gondolkozásnak ezzel, egyfajtaképpen farnehézét téve a mai epizódot, de reméljük, hogy nem oktalanul. Mivel tágítjuk ma a hallgatóságunk elméjét, Attila?
Hát egy kis irodalommal kezdeném. 20 éves voltam, amikor Albert Camus Caligula című drámáját olvastam. Camus pedig 25 éves volt, amikor elkezdte írni ezt a drámát, és fiatal lévén megrázó erővel, félelmetes hitelességgel adják Caligula húga, egyúttal szeretője halála fölött érzett megdöbbenését, felháborodását, megtorpanását, egyensúlyvesztését. A halál létezésének, létezhetőségének borzalma, abszurd, igazságtalan mi volta, megfelelbezhetetlen imperatívus, engem is hangosan bimbozó mi voltomban kólintott fejbe. Minden estül azon nyomban annyira befogadtam, magamévá tettem ezt az irodalmi művet, mint hogyha én írtam volna, életem egyik legmeghatározóbb szellemi élményévé vált. Caligulában Hugo halálával minden hite, bizonyossága, a világról vallott tudása megsemmisült. Érvényét és értelmét vesztette. Napokig letaglózva bolyong, keres valamilyen, bármilyen bizonyosságot, ami a hirtelen kinyílt tátongó űrt kitölteni. Kinyitod a liftajtót, belépsz, és szuronni kezdesz, a sötétben azt se tudhatod, csak egy másodpercet, vagy egy hőki valóságot. Elég a homályos, zavaros tekintettel revegi. Az emberek meghalnak, és nem boldogok. És mert császár, nem közember, gyötrelmes keresés árán megtalálja a diabolikusan logikus megoldást, a folytatást, a csak számára járható utat. Ha a világ értelmetlen, kiszámíthatatlan, ha a vég üres, teszem én hozzá, akkor szabaduljon el a pokol. Ha ilyen a sors, akkor ezentúl én leszek a sorsotok. A legváratlanabb, legboldogabb pillanatotokban fejezlek le benneteket. A legképtelenebb borzalmakat kell tőlem eltűrjétek. Mert én is csak azt teszem majd, amit a világ tesz az emberre. Teljesen kézenfekvő és nyilvánvaló, miért egy korlátlan hatalommal rendelkező despotát választott főhőséül Camus. mert csak neki a császárnak álmódjában vulkán kitörésként, ne felejtjük, hogy a Vezúv 79-es évi kitörése alig néhány évtizedre rákövetkezik majd el. Tehát, hogy csak egy despotának áll módjában vulkán kitörésként, szökőárként, hirtelen támadt pusztító járványként, a városkapuit váratlanul betörő barbár hadként maga tehetetlen embertársaira apokalipszist szudítania.
A kezdet s végtitkát kutathatod, iparkodásod nyomra nem vezet. Elsárgult, rongyos könyv a vén világ. Első s utolsó íve elveszett.
Camus maga fiatalon 46 évesen halt meg autóbalesetben. Egzisztencialistaként mondhatni stílszerűbb halálnemet nem is választhatott volna. Noha itt hozzá kell tennünk, mindig tiltakozott az ellen, hogy az egzisztencialista filozófia járomathoz tartozna. Akárhogy is van, az ember értelemre való hajlása, hangolása és a világ szemtelen közömbösége közti tragikus ellenmondás feloldhatatlan. És ez maga az abszurd voltak éppen, és ennek volt Camus az egyik legjobb leírója.
Volt, ki félrefordult, volt, ki felsóhajtott, jaj nekem, ott, ahol a döglött kutya terült el az útfélen. Volt, ki orrát fogta, volt, ki megborzongott, kiköpött, volt, ki hány ingert kapott, de mind tovább ment sebesen. Így feküdt a dög a porban, mikor Krisztus arra jött. Odaállt a hulla mellé, s hívei vagy 40-en. Nézzétek, szólt, a szegény kis elhult állat fogsorát, tisztább, mint a frissen hult hó, csillog, mint a nyers sejem. Almavirág nem fehérebb, ez a szépség, úgy hiszem. Senki sem szólt, mind a hányan álltak, mint egy ünnepen. Óceán mozdult mellükben, testük szakadt köpenyükben rózsaszínre izzott, mint a kagylóhéj a tűzhelyen.
Jung Feitlanger 2000 Camus Caligulája előtt írta meg a Hamis Nero cím regényét, ezt a könyvet is akkor tájt zsengéből koromban olvastam. A 80-as évek elején a legkézenfekvő politikai szereplő, akit az olvasó a sorok között felfedezhetett, az Ceausescu elvtárs volt, azánk akkori legszeretettebb fiam, a Kárpátok géniusza, Grand Vittor d'Italie Mondiale, ugye ez magyarul úgy jön neki, hogy világszínvonalú gondolkodó, Stratég Alpöcsi, régiek ugye emlékezhetnek erre, a béke stratégiája, és egyfolytában a békéért harcolt. Ktitor de Epoca, ugye ilyen korszakalkotó építő. Ha valakinek hallgatóink közül déjà vu, illetve déjà entendu érzése találna lenni, de egy igen közeli, közkedvelt kortárs magyar politikusra vonatkozóan, az csak a véletlen művele természetesen. Ne legyünk azonban hálátlanok, boldog korunk, igen, kegyesen bánik velünk. Két kezünk se lenne elég a kisebb és nagyobb diktátorok összeszámlálásához. Feitlanger csettinthetne elégedettségében, hiszen ő művében csak Hitlerre utalt. Mi azonban dúskálhatunk a pretendensekben, gondoljunk mindjárt a legszínesebb egyéniségre a hosszú sorból, Amerika béke galambjára, a Trump-akú béke, hallottuk nemrég. A világ önzetlen igazság osztója most éppen Iránban oszt áldást, békességet, demokráciát, miután Grönlandra, Kanadára, Panamára, Kubára is kiterjeszteni óhajtja védőszárnyait, miután Venezuelából gyakorlatilag az ágyából lopta ki, és teleportálta egy amerikai börtönbe az ország vezetőjét.
A jó ember, ha fél cipót fogyaszt el, másik felét átnyújtja a szegénynek. A király, mikor lenyelt egy országot, büfög, és a következőre éhes. A szultán almát tép egy kerti fáról, s 20 botütéssel fizet gazdájának. Megadtad néki, mondják a vezírek, és kivágatják mind az almafákat. Oltsátok ki a zsarnok életét gyorsan, gyorsan, ti urak és királyok, nem látjátok, mit tervez? Nem sokára csóvát ragad, s fölgyújtja a világot.
Az iráni teokratikus elnyomó politikai rezsimér ugyan nem nagy kár, amiképp Nicolás Maduroért sem, de Amerika jobban tette volna, ha egy stratégiai játékokban jártas tínédzsert bízott volna meg a teheráni rendszer megdöntésével, mert négy heti háború után csak a futótűzszerűen terjedő háborúban gyönyörködhetünk a Közel-Keleten, egyre több halottban, a fundamentalista Mohamedán elnyomó rendszer pedig véletlenül most még erősebb, mint volt.
Te, ki eget földet alkottál a porból, nagy igazságosztó, ki mindenre gondol, állítsd vissza végre a perzsa trón fényét, s jó hírét, melyet a gonoszság lerumbolt. Küldj nekünk egy férfit, népünkből, keményet, nemes lelkűt, józant, csak egyet a sokból. Tiszta fejűt, jóban s tudományban jártast, és előrelátót, ki mindent megfontol. Ki őseink hírét, nevét megújítja, és Iránban Édent teremt a pokolból.
Még Albert Camus Caligulája. Az emberi létezés abszurditása ellen végletesen fellázadt filozófus, tulajdonképpen Raskolnikov tejtestvére, ugye ez a Dostojevszkij Bűn és bűnhődéséből ismert főszereplő, addig Trump egy megalomániás, fékevesztett álmukfutó, és ha igaz, amit Marshall McLuhan a 60-as években mondott, ugye említettük egyszer, emlékszem műsorokban amerikai nagyszerű szociológust, a világ egy nagy falu, akkor Trump a falu bolondja, aki minden írott vagy iratlan törvénnyel, normával, szabállyal, Istennel és emberrel dacolva, nyargal keresztül kasul a világban, borít fel mindent, ami útjába kerül. Következő zenénk szerzője Palesztin, abból az országból való, amiben a trumpi látomás a közeljövőben nem a hajléktalan árazgázai palesztinok millióinak házait és hazáját vizionálja, hanem sok csillagos szállodákat, kaszinókat, golfpályákat, de a Közel-Kelet rivieráját, ahol a milliómos és milliárdos haverjaival kedvére dőzülhet majd. Ne feledjük, nem messzire esik innen Szodoma és Gomorra.
Jó tanács. Abban a percben, mikor megszülettél, te sírtál, és szüleid mosolyogtak. Élj úgy, hogy mikor távoznod kell, testvér, mindenki sírjon, de te mosolyoghass.
Összeállításunkban Ila Ildikó szavalta nagyszerűen Faludi György fordításában a hosszú perzsa középkor, tehát a 8. századtól, hiszen 16. századig tartó időnak ma is fontos üzenete bíró verseit. Adán Zsubrántól halljuk a Borders Behind című 2014-es számát, mögöttem határok.
Thank you.